Hát nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Egész népes tábort alkottok itt a gyülekezetben. Egy kérdéssel szeretném kezdeni, hogy ki az, aki közületek szokott Bibliát olvasni? Lehet képes Biblia is. Nagyszerű. Akkor a másik kérdésem. És mindent meg is értetek belőle, amit olvastok? Na, ez már bizonytalanabb. És itt kezdődik tulajdonképpen az a történet, amit én szeretnék elmondani, illetve ennek a történetnek a tanulsága. Tudjátok, ez a történet egy kisfiúról szól, aki a nagypapájával élt együtt, mert a szülei nagyon korán meghaltak valamilyen balesetben, és a kisfiú azt látta, hogy az ő nagypapája minden reggel a konyhába olvassa a Bibliát. És nagyon szerette a nagypapáját, ő volt a példaképe, és úgy gondolta, hogy akkor ő is olyan szeretne lenni, mint a nagypapája, és ezért elkezdte ő is olvasni a Bibliát. Csak hogy azzal szembesült, hogy nem értett meg mindent belőle. És akkor oda ment a nagypapájához, és mondta neki, hogy hát hogy lehet, hogy én nem értek mindent belőle, akkor van értelme egyáltalán, hogy én olvassam a Bibliát. És akkor a nagypapája letette a könyvet, és azt mondja, hogy tudod, mit szeretnélek megkérni téged, ők akkor szénnel fűtöttek ott a konyhában, és éppen a sparhelt mellett ott volt egy veszőből font kosár, amiben a szenet tartották. És azt mondta a nagypapa, hogy hozzál már azzal a kosárral, nekem a kert aljában volt egy patak, egy nagyon bővízű patak, onnan locsolták a kertet, hogy hozzál már egy kosárvizet nekem. Nagyon nagy szükségem volna rá. Először a kisfiú nem is gondolta végig, hogy mit kér tőle a nagypapája, fogta a szenes kosarat és lement a patakhoz, belemerítette, aztán már szaladt is föl, hogy viszi a vizet anyapapájának. Csak hogy mire odaért, mi történt? Nem volt benne egy csepp víz se, bizony. Útközben mind kifolyt. És akkor mondja a nagypapának, hát kifolyt a víz. Azt mondja neki a nagypapája, hát biztos azért, mert nagyon lassan jöttél. Menjél csak vissza, így gyorsabban csináld meg. Visszament a kisfiú, megint megmerítette a patakba, és már gyorsabban ment, majdnem futott szinte, tehát mire fölért, megint kifolyt. És akkor azt mondja a nagypapája neki, hogy tudod mi, most teljes erővel fussál. És visszament még egyszer, harmadszor is. De hát teljesen kifulladt, mire visszaért a nagyapjához, és a kosárban mégse volt víz. És akkor nem is szólt a nagypapájának semmit, hanem elindult a melléképület felé, de a nagypapája gondolta, hogy mi a szándéka, azt mondja, hogy ne hozzál vödröt, nekem a kosárral kellene a víz. És akkor megállt a fiú, és azt mondja, hogy hát látod, hogy teljesen hiába, fölösleges volt az egész. Azt mondja neki a nagypapája, mert nem a lényegre figyelsz. És hogy mi a lényeg? Azt mondja, nézd csak meg a kosarat. És akkor vette észre a kisfiú, hogy az a piszkos, szennyes kosár teljesen megtisztult. Kívül és belül tiszta lett. A sok szénpor, ami ráragadt, hozzátapadt, mind lemosódott róla. És mintha új lett volna, olyan volt a kosár. És akkor azt mondta a nagypapája, hogy tudod, így van a Biblia olvasás is. Nem mindig értjük a lényeget, meg sokszor nem is arra figyelünk, de a Biblia azt mondja, hogy a Biblia olvasással mi Jézussal kerülünk kapcsolatba, akiről a Biblia azt mondja, hogy ő az élet vize. És miközben a Bibliát olvassuk, nem biztos, hogy mindent értünk, de mivel Jézussal vagyunk kapcsolatba, ezért megtisztulunk folyamatosan kívül és belül. És tudjátok, mit jelent ez a gyakorlatban, hogy megtisztulunk? Hogy kedvesebbek leszünk másokhoz, szót fogadunk a szüleinknek, barátságosak leszünk az emberekhez, előzékenyek leszünk, vagyis a jellemünk kezd alakulni, és egyre jobban Krisztushoz leszünk hasonlóvá. Na, ez a lényeg a Biblia olvasásnak. Nem feltétlenül a tudás, ismeret, szerzés, hanem a Jézussal való kapcsolat, amit ráfordítunk, az tisztítja a szívünket, a lelkünket, a jellemünket. Na, én is ezt kívánom nektek, hogy amikor olvasgatjátok a Bibliát, akkor mindig gondoljatok arra, hogy most Jézusnak a szavát olvassátok, az ő levelét, amivel megkeresett benneteket. És akkor gondoljatok Jézusra, és ez fog titeket formálni és alakítani. Jó? Na, köszönöm, hogy meghallgattatok. Akkor most a nagyobb gyerekeket köszöntöm szeretettel, mert ugye mindannyian gyerekek vagyunk, az Úr gyermekei. És Máté evangélium a 24. fejezetéből szeretnék egy igét olvasni a ige szolgálatomhoz. Máté evangélium a 24. fejezetéből, és ott a 32. és a 33. verset. Így hangzik az ige. A fügefáról vegyétek pedig a példát, mikor az ága már zendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, akkor tulajdonképpen a tanítványainak a kérdéseire válaszolt, akik azt kérdezték tőle, hogy mondd meg nekünk, hogy mikor lesznek meg azok, amikről te beszéltél nekünk, micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus a Máté 24. fejezetében leírt tanítását mondta el a tanítványainak, hogy tulajdonképpen mikor is lesznek meg ezek, meg milyen jele lesz az egésznek. Valaki nem régen arra inspirált, hogy ő azt mondta, hogy keveset beszélünk Jézus visszajövetelének a jeléről. És akkor úgy gondoltam, hogy na, erről kellene beszélni tényleg. De amikor végig gondoltam, akkor azt is végig gondoltam, hogy tulajdonképpen arról, hogy lesznek háborúk, meg háborúk híreiről hallunk, meg földrengések lesznek, meg ezekről szoktunk beszélgetni. Van valami, amiről viszont nem. És itt egy megjegyzést hadd szúrja közbe, hogy miközben Jézus beszélt ebben a fejezetben a dolgokról, itt a végidő veszélyeire hívta fel a figyelmet. Hogy milyen veszélyek érhetnek bennünket. Legyen az háború, földrengés, éhség, akármi. De van valami, egy másik veszély, ami talán a legnagyobb veszély. Hadd kérdezem, hogy ti mit szoktatok tenni akkor, amikor valamit mondatok valakinek, és azt hangsúlyossá akarjátok tenni? Megismételjük. Megismételjük. És van egy dolog Máté 24. fejezetébe, amit Jézus háromszor mond el. Bizony. Azt mondja a 4.-5. vers tájékán Jézus, hogy valaki el ne hitessen titeket. Aztán, ha megyünk tovább a 11. vers környékén, ott meg azt mondja, hogy sokakat elhitetnek. Aztán, ha megyünk tovább a 24. versben, meg azt mondja, hogy ha lehet, még a választottakat is elhitetik. Vagyis van nekünk egy ellenségünk, aki mindent megtesz azért, hogy ezt a hitetés munkáját végezze. És gondolom, hogy nem mondok titkot azzal, hogyha utalok rá, hogy ki is ez az ellenség, aki meg akar téveszteni. Aki már kezdettől fogva ezt teszi, ugye már ott az Édenben is ezzel kezdte, hogy elhitette az asszonnyal. Ott a tiltott fánál. Hogy nem haltok meg. Ebben a jézusi gondolatban ugye háromszor találkozunk ezzel a kitétellel, amivel Jézus hangsúlyozni akarja, hogy az összes dolog, amit ő elmond, azok között ez a legveszélyesebb. És a felsorolása végén, amikor kimondja azt, hogy ha lehet, még a választottakat is elhitetni, na ezzel pedig azt akarja hangsúlyozni, hogy nem csak azokat az embereket tudja elhitetni Sátán, akik nem rendelkeznek hittel, meg biblia ismerettel, azokat könnyű megtéveszteni, ha lehet a választottakat is. A választottakat viszont csak úgy lehet elhitetni, hogyha egy nagy csomag igazságba csomagol bele egy kicsi kis hazugságot. Mert ő a hazugság atya, ő a mestere ennek. Egy pici kis hazugságot. Ez, én azzal tudnám szemléltetni ezt, hogy a vasút szerelvényeink hosszú-hosszú kilométereket futnak a sinen. És egy bizonyos kis ponton van egy váltó. Ez egészen picike a hosszú kilométeres sínhez képest, de ez a váltó alkalmas arra, hogy az egész szerelvény egy másik irányba terelje. És tudjátok, a sok nagy igazságba egy pici kis tévedés és hazugság alkalmas arra, hogy mellékvágányra terelje el a mi gondolkodásunkat és a hitünket. Ezért nekünk alapvető szükségletünk, sőt, kötelességünk, hogy rendelkezzünk olyan ismerettel, tiszta lelki látással, hogy ne tudjon becsapni bennünket az ellenség. Ellen White azt írja a Nagy Küzdelem című könyvében, minden értelmes lény első és legfontosabb kötelessége, hogy megtudja a Szentírásból mi az igazság. Nap mint nap szorgalmasan kell kutatnunk a Bibliát, minden gondolatot mérlegelve, igét igével összevetve, Isten segítségével nekünk kell kialakítani nézeteinket, mint ahogy az életünkért is saját magunk vagyunk felelősek Isten előtt. Mielőtt bármilyen tantételt vagy előírást elfogadnánk, kérdezzük meg, hogy mit szól hozzá az Úr. A jézusi felsorolásból, ugye ahogy említettem is, az képezi a legnagyobb veszélyt, hogy mi tulajdonképpen becsaphatóvá, megtéveszthetővé válhatunk, ha nem tanulmányozzuk eleget a Bibliát. Ha nem foglalkozunk Isten igéjével, ha nem ismerjük meg belőle azt, hogy mi az igazság. Ezért tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy mennyi időt fordítasz a Biblia tanulmányozására. Vizsgáld magadat. Éhezed és szomjúhozod-e Isten igéjét, a belőle megismerhető isteni igazságot? Élsz-e azokkal a lehetőségekkel, amit Isten biztosított számodra? És itt szeretnék meg is állni egy pillanatra, és úgy felvetni, hogy ilyen például a szombatiskola. Tudjátok, szoktuk mondani, hogy a szombatiskola az Isten ajándéka az adventista egyháznak. Már a kezdetektől fogva. Én, mint férfi ember, otthon úgy élem az életemet, hogy a feleségem elkészíti az ételt, nekem csak az asztalhoz kell ülni és elfogyasztanom az elkészített ételt. De tudjátok, a szombatiskola ilyen. Előre el van készítve, fel van dolgozva, ki van gyűjtve a Bibliából, szisztematikusan felépítve tanulmány sorozatok. Elkészített ételt kapunk a szombatiskolán keresztül. Élsz-e ezzel a lehetőséggel, hogy fogyasztod azt, amit rajta keresztül Isten az igéből akar neked mondani? Vagy egy másik. Tartasz-e napi áhítatot? Reggel vagy este? Mert én tudom sajnos, hogy kihalóban van az adventista egyházban a napi áhítat gyakorlása. És ez probléma. Szentelnünk kell időt, egy elkülönített időt, amit az Istennel való közösségre fordítunk. És mindenre azért van szükségünk, hogy mi a igét ismerjük, hogy amikor Sátán meg akar téveszteni, akkor én biztos talajon álljak, tudjak hivatkozni arra, hogy így van megírva. Emlékeztek rá, hogy amikor Jézust kísértette a pusztában Sátán, mit mondott a kísértőnek? Meg van írva. Honnan tudta azt, illetve másképp fogalmazom, miért tudta azt mondani, hogy meg van írva? Mert tanulmányozta, mert tanulta és tudta, ismerte az igét. Tudjuk-e mi ezt mondani, amikor a kísértő jön a becsapási szándékával, a megtévesztő szándékával? Ez az önvizsgálat, testvéreim, azért is nagyon fontos, mert azt mondja Pál apostol a Timóteus, a Tesszalonikaiakhoz írott második levél második fejezetében, és ott a 9. és 10. versében, hogy mivel nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre, ezért Isten a tévejgés erejét bocsátja rájuk. És itt szeretnék megállni egy pillanatra, hogy mert sokan fölvetik azt, hogy hát ez az ige, ez nem nekünk szól, ez másoknak szól. Csak hogy itten van egy különleges két kulcsszó összeépítve. Igazság szeretete. Ez nem a hitetlen világnak a területe, ez a hívő embereknek a területe. És itt megint megállnék egy pillanatra, hogy mi is ez az igazság, amit nekünk kellene szeretni? Mi? Például az Isten igéje, a te igéd igazság. Az az igével kapcsolatos? Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Vagyis a testélet ige és az írott ige. Ez a kettő képezi számunkra azt az igazság csomagot, amit nekem szeretnem kell. Mennyit töltesz Jézussal a napodból? Mennyi időt szánsz és különítesz el Jézus számára a 24 órás napodból? Mennyi időt különítesz el az ige tanulmányozására a napodból? Szereted-e annyira az igazságot, hogy szánsz időt rá? Lelkészként sokszor kísértem figyelemmel a gyülekezetbe, amikor két fiatal egymásra talált. Egy fiú és egy lány. És láttam azt, hogy át tudtak programozni az életükbe dolgokat, amikről korábban nem mondtak volna le, de most igen, csak azért, hogy ők együtt lehessenek. Mert szerették egymást. Testvérem, te át tudod-e programozni a napod időbeosztását, munkáját, feladatát Jézusért? Szereted-e annyira Jézust? Szeretsz-e annyira az igével foglalkozni, hogy érte lemondasz dolgokról, csak hogy Jézussal lehessél együtt? És tudjátok, ez a páli kijelentés egy nagyon kritikus kijelentés, mert azt mondja az apostol, hogy ha nem szereted az igazságot, nem szereted annyira, hogy érte lemondjál más egyéb dolgokról, akkor nem jutsz annak a birtokába, ami meg tudna téged óvni, védeni, hiszen Isten az igén keresztül adta nekünk azt, ami tiszta látáshoz, tiszta értékítélethez segítene, hogy tudjunk különbséget tenni a jó és a rossz között, az igazság és a hamisság között, és ez egyfajta védelmet adna, de ha én erről lemondok, ezt nem szeretem annyira, akkor Isten megengedi, hogy a tévejgés ereje jöjjön. És Sátán elérte a célját. Te választott voltál, de Sátán meg tudott téveszteni, be tudott csapni. Csupán azért, mert nem foglalkoztál az Isten igéjével. Amikor készültem erre az ige szolgálatomra, akkor még nem tudtam, hogy a szombatiskola írójával nagyon egy témára járt a gondolatunk, és a mai leckénk az eléggé érinti azt, amiről én is szeretnék szólni. Ugye a Cselekedetek könyvében olvashatjuk, hogy amikor Pál apostol búcsúzik az efézusi gyülekezettől, akkor azt mondja nekik, hogy én tudom, hogy jönnek közzétek gonosz farkasok. Sőt, ti magatok között is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek. Mit is mond el ezzel az apostol? Akár úgy jönnek közénk, akkor is itt lesznek már, akár itt támadnak, akkor meg már eleve itt vannak, vagyis az apostol azt mondja, hogy olyan emberek fogják a veszélyt jelenteni számotokra, akik közöttetek vannak. Itt támadnak, vagy éppen úgy jönnek, mert Sátán gondoskodik arról, hogy jöjjenek ilyen emberek is. Ezek a tanítók általában befolyással, tekintéllyel rendelkező emberekként lépnek színre Isten népe között. Másképp nem is tudnák eladni a fonák tanításaikat, megtévesztésüket, és nem tudnák maguk után vonni az embereket. De mivel közöttünk támadnak, ezért az általunk képviselt tanítás anyagába csomagolják bele, amit hiszünk, amit vallunk, amit képviselünk és hirdetünk, ebbe a tanítási csomagba teszik bele azt a pici kis téveszmét, ami egy mellékvágányra vezet. Ellen White azt írja, az igazság határvonala szorosan a tévedés vonala mellett fekszik, és mind a két vonal egynek tűnhet azok értelme előtt, akikben nem munkálkodik a Szentlélek. A Szentlélek pedig csak akkor munkálkodik, hogyha én megnyitom a szívemet, és beengedem. És kész vagyok az ő vezetése alá rendelni magamat. Vagyis ebben a történelmi korban, testvéreim, amiben mi élünk, az a veszély fenyeget bennünket, hogy meggondolatlanul elfogadunk téves tanításokat. Mert ez általában kényelmesebb, mint utána nézni, hogy úgy vannak-e. Tekintély alapon fogadjuk el. És tudjátok, hogy hogy szokott ez kezdődni? Az én megfigyelésem és a gyakorlatom alapján azt szoktam hallani ilyenkor, hogy nem úgy kell azt érteni. Nem kell azt olyan komolyan venni. Az Isten sem gondolja ezt egészen így, ahogy ott le van írva. Ebben a világban csak azok tudnak megállni Isten előtt, akiknek személyes igeismeretük, személyes meggyőződésük van. A szombatiskolai leckébe is tanultuk, hogy a korintusi gyülekezetben kialakult az, hogy én Kéfásé vagyok, én Apollósé, én meg Pálé. Melyik tanítási irányzatot fogadom el? Melyik kedvesebb az én fülemnek, meg a szívemnek? A szintén a Nagy Küzdelem című könyvből hadd olvassak egy szakaszt. Nem elég a jó szándék, nem elég hinni és tenni azt, amit az ember helyesnek vél, vagy a lelkész helyesnek mond. Az üdvösségünk forog kockán. Minden embernek személyesen kell kutatni a Szentírást. Bármilyen erős is a meggyőződése, bármennyire bízik is abban, hogy a lelkész tudja, mi az igazság, nem építhet rá. Mindenkinek van egy térképe, az ige, amelyben fel van tüntetve a hazafelé vezető út minden jelzése. Nem kell találgatni. Tudjátok, a sötétség erői egy döntő ütközetre készülnek Isten igéje ellen és az igét megtartó nép ellen. És sajnos nem csak az elbukott egyházakban érvényes az, hogy az egészséges tudományt sokan nem szenvedik. Isten a prófétán keresztül kinyilatkoztatta már több száz évvel korábban, mármint Jézus előtt, nekünk meg már szinte több ezer évvel korábban, a végidővel kapcsolatban, hogy a próféták hamisan prófétálnak, és amit utána mond ez a kritikus. És az én népem így szereti. De az Úr hozzátesz még egy mondatot. de mit cselekesznek utoljára. És hogy mit érthetett ez alatt Isten, illetve a próféta, én magam úgy gondolom végig, hogy például amikor a kegyelem ajtaja bezáródik. Ahogy Jézus a 10 szűz példázatában elmondja, hogy az 5 balga szűz szintén oda ment a mennyegzői házhoz, és be akartak menni, csak hogy zárva volt az ajtó. Na ez volt az utolsó cselekedetük, nem tudtak bemenni. Mit tesz az én népem utoljára? Belül van, vagy kívül marad? És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy én döntöm el a saját sorsomat. Én döntöm el a saját sorsomat. Sátán nagyon sok oldalúan képes ostromolni azokat, akiket Isten azzal bízott meg, hogy az ő igéjét szólják, akár a gyülekezet előtt, akár az utcán, a bizonyság tevés szolgálatában. Tudjátok, döbbenetes az, amikor befolyással rendelkező emberek odáig mennek, hogy nyomást gyakorolnak, próbálják megfélemlíteni Isten szolgáit, hogy csak hogy olyan üzenetet szóljon, ami az ő fülüknek is kellemes. Egy bibliai történettel hadd ecseteljem. Izrael történetében olvashatjuk, hogy Akháb király, aki Isten népének egy vezető embere volt, 400 prófétát tudott befolyásolni. 400. Ez egy rettenetes szám. És mindegyik próféta volt. Nem tudjuk, hogy hogyan és miként alakult ki a prófétai szolgálatuk, de próféták voltak. De mind a 400-at befolyásolta a király, hogy csak olyat mondjanak nekik, amikor ő magához hívatja őket, ami a neki az ő fülének is kellemes. Csak egyetlen próféta volt, akit nem tudott befolyásolni. Ez Mikeás volt. És Jézus azt mondja Máté evangélium a 24. fejezetében, hogy a végidőben, amiről ő beszél, sok hamis próféta fog támadni. Sok hamis próféta. A próféták pedig nem a világba támadnak, hanem az Isten népe között. Tehát itt közöttünk fognak támadni, és erre vonatkozik az utolsó kijelentése Jézusnak, amikor azt mondja, hogy az a céljuk, hogyha lehet, a választottakat is elhitessék. Vannak, akiket Istennel szembeni bizalmatlanságra is tud késztetni Sátán, vagy éppen elbizonytalanít abban a szolgálatában, amiben megbízta az Úr, és így állítja meg. Szintén egy bibliai példát hadd hozzak, mert talán ez a legjobb, ha nem a saját korunkról beszélünk, hanem a múltról. Jónás próféta története van feljegyezve, akinek az Úr azt mondta, hogy menj el Ninivébe, intsd meg azt a nagy várost, de Jónás úgy gondolta, hogy nem, hanem éppen ellenkező irányba megy el. Mert elbizonytalanodott. Mert Sátán célt tudott érni. Elbizonytalanította a küldetésében, és félelemmel töltötte be a lelkét. És hogy egy kicsit azért mégis közelebb hozzam magunkhoz, hadd említsem meg, hogy az advent mozgalom kezdetén Isten szintén elhívott egy prófétát, Foshazent. És ez az ember is elbizonytalanodott. És nem merte vállalni azt a küldetést, amit az Isten rábízott. És Isten kénytelen volt egy másik szemét választani Ellen White személyében. A Biblia történeti példáiból, testvéreim, azt látjuk, hogy az Isten üzenete az két részletből áll. Van egy isteni vonal, és van egy emberi vonal. Jelenések könyvének az első versében találunk erre egy utalást, amikor azt mondja a Biblia, hogy a Jelenések könyvében adott látomás, ez Jézus Krisztus kijelentése, amit viszont adott neki az Atya. Jézus viszont elküldi az ő angyalát, az angyal pedig elmegy a prófétához, és megjelenti mindazt, amit neki Jézus megbízatásként adott. Vagyis az Atya, Jézus, az angyal és a próféta. Ez az isteni vonal. És utána kezdődik az emberi vonal, mert a prófétának el kell menni, hogy elmondja a gyülekezetbe, és a gyülekezetben pedig, akinek van füle, és hallgat rá, az megtudja, hogy mit mond a Szentlélek. Na, ezen az emberi vonalon szokott eltorzulni. Ezért Jeremiás próféta azt mondja, hogy akinél az én igém van, az beszélj az én igémet igazán. Ne torzuljon el a mi ajkunkon az Isten igéje, hanem úgy mondjuk el, ahogy az Isten ránk bízza. Sátán igyekszik elaltatni, közömbössé tenni Isten gyermekeit. Megpróbálja mással lekötni a éberségünket, hogy ne vegyük észre, hogy milyen veszély fenyeget bennünket a megtévesztés vonalán. Tudjátok, olyan világban élünk, és ezt mindannyian ismeritek, hogy túl vagyunk terhelve. És ezért az ellenség eléri azt, hogy fáradtak vagyunk, nincs kedvünk, nincs erőnk, nincs időnk, és mindez annak a rovására, hogy nem tudom a Bibliát már kezembe venni, mert ha kezembe veszem, elalszok. Mert olyan fáradt vagyok. És már célnál is van. Amikor Jézus a mi korunkat akarta szemléltetni, akkor elmondott egy példázatot, és ez a 10 szűzről szóló példázat. És ebben a példázatban azt mondja Jézus, hogy mindannyian elaludtak és elszunnyadtak. Kivétel nélkül. Igaz, hogy van különbség az elalvás meg az elszunnyadás között, mert aki mélyen alszik, attól történhet akármi. De aki csak elszunnyad, az a legkisebb neszre fölkapja a fejét, odafigyel, érzékeli, hogy mi történt, de mivel rajta van az álom bódulata, ezért újra visszaalszik. Na, ilyen állapot jelzi Isten népét. És Sátán ezzel akarja elérni azt, hogy mi egyfajta fásult közömbösségben érjük a mindennapokat. Hogy az Isten igéje ne tudja betölteni azt a helyet és rendeltetést, amire ő szánta az életünkben. Jézus azt is mondja, hogy a hitéletünk megélése közben, miközben már az ige magva, ami a szívünkbe hullott, már kezd növekedni, fejlődni, kiterebélyesedni, csak hogy közbe jön valami. E világ gazdagsága, a családság, a gond, sok minden közbe jöhet, és azt mondja Jézus, hogy ami közbe jön, az elfolytja az igét, és gyümölcstelenné válik. Az a növény, ami pedig fejlődésnek indult, az a hívő ember, aki lelkileg előre haladt már, de közbe jön az életébe valami, mert nem volt résem, mert nem állította meg az ellenséget még akkor, amikor kellett volna, és közbe jött, és elfolytja az igét. Ezért Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. Sátán elhiteti a választottakat az igazságba csomagolt hazugságaival, és ezeket a hazug fonák dolgokat a közöttünk lévő férfiak fogják képviselni. Ezért alakulnak ki újra és újra az egyházban olyan körülmények, amik szembeállítanak testvért a testvérrel, jobb esetben csak a széthúzás lelkületével, de esetenként még akár szakadáshoz is vezet egy. Ha végignézzük az advent történelmet, akkor elég sok ilyen szakadás következett be. Amikor az egységet romboló viták alakulnak ki, akkor tudni kell, hogy mindig az ellenség áll a háttérbe, valamelyik oldalon, vagy éppen mindkét oldalon. A szemléltetés érdekében szeretnék néhány példát is elmondani, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy amiről most beszélek, az nem egy légből kapott elmélet, hanem ebbe a valóságba élünk benne. Állásfoglalás nélkül szeretnék megemlíteni néhány olyan gondolatot, ami most is megossza a közösségünket, testvért a testvérrel szembeállít. És azt próbálja munkálni, hogy ne valósulhasson meg Jézusnak az a vágya és szándéka, hogy egység legyen. Ilyen megosztó kérdés például az, hogy lehet-e nőket felszentelni, vagy nem lehet. Ilyen megosztó téma és kérdésként jelenik meg közöttünk újra és újra a Szent Háromsággal kapcsolatos vita. A Biblia Istene az három személyből álló hatalmi kört foglal magába, vagy csak az Atyára vonatkozik? A Szentlélek az egy különálló isteni személy, vagy csak az Atyának hatékonyan működő ereje? Jézus öröktől fogva létező Isten, vagy az ő létének is van kezdete? Ő is született valamikor. Jézus mennyire lett hozzánk hasonló emberré, amikor testet öltött? Csak a fizikai természetünkben lett hozzánk hasonló, vagy a lelki fertőzöttséget is magára vette? Így vetődik fel például az is, hogy kinek oszthatunk úrvacsorát? Bárkinek, aki bejön és szeretne részesülni belőle, vagy csak annak, aki egy test tagjává lett velünk? No, ezek olyan kérdések, amik feszülnek állandóan. És még sorolhatnám, az egyik gyülekezetben, mikor megtartottam ezt az ige szolgálatomat, óra végén odajött egy testvér hozzám, és azt mondta, hogy te még ezt, meg ezt, meg ezt kellett volna elmondani. Mindjárt hozzátette a maga kiegészítését. És tényleg olyan dolgokat mondott, amik feszítik a testvér és testvér közötti kommunikációt. Mert Sátán bomlasztani akar. Nem akarja, hogy Jézus imája megvalósuljon, hogy ti mindnyájan egyek legyetek. Nagyon örülök egyébként a negyedéves szombatiskolai tanulmányunknak, úgy megelőlegezem a örömömet, hogy egység Krisztusban, ugye ez a fő címe, és feltételezem, hogy a csattanója nagyon szép lesz majd ennek a tanulmánynak is. Mert ez az, amit meg kell valósítanunk. Ezért kell mindent megtennünk, ezért kell törekednünk. Sokszor előjön az a kérdés is, hogy amikor egy-egy vita feszül két ember között, akkor sokszor elhangzik az egyik részről a másik felé, hogy ez titok, ezzel nem kellene foglalkozni. Pedig a valóság csak az, hogy ő nem foglalkozott vele, és nincs ismerete, pedig a Bibliában kinyilatkoztatás van róla, meg a bizonyságtételbe, csak meg kellene ismerni. Tanulmányozni kellene ehhez az igét. Sokszor, mint egy magunkat védve, a magunk, nem tudom jól megfogalmazni, azt a gyakorlatunkat, hogy nem tanulmányozzuk az igét, nem fordítunk rá időt, nem engedjük be az életünkbe. Na, ezt azzal akarjuk kivédeni, hogy adott kérdésben ez titok, ezzel nem kell foglalkozni. Pedig éppen azért kellene foglalkozni, hogy megismerjük. Én a saját hitéletemből tudom élményként elmondani, hogy nekem milyen hatalmas tapasztalatot adott, amikor Jehova tanúival nagyon sokat beszélgettem egy időben, és ők ugye képviselték azt, hogy Jézus ugyanolyan teremtmény, mint amilyen mi vagyunk, csak ő vele kezdődött a teremtés. De így az ő létének is van kezdete. Miközben én, mint adventista, meg azt mondtam neki, hogy nem, Jézus öröktől fogva létező isteni személy. De nem tudtam bizonyítani. És belekényszerítettek a Jehova tanúi abba, akkor, hogy kutassam ezt az igét. Hogy ne elégedjek meg azzal a kijelentéssel, hogy ó, hát ez titok. Mert hát a Biblia azt mondja, hogy a titkok ugyan az úréi, de a kinyilatkoztatott dolgok meg a mieink és a mi fiainké. Azért, mert Isten gazdagítani akar az ismeretben, sőt, az ő megismerése az örök életünk feltételét képezi. És ezért tanulmányoztam, kérdeztem, mentem mindenkihez, hogy bővítsem az ismeretet, és végül összerakjam a képet. És olyan boldog voltam, mikor megértettem, és helyre tudtam tenni azokat a kijelentéseket, amik addig zavartak. Mert ugye a Biblia azt mondja Jézusról, hogy az ő teremtésének kezdetéül szerzett engem. Ugye, és ezzel nagyon operáltak a Jehova tanúi. Hogy hát akkor vele kezdődött a teremtés, ő volt az első teremtmény. Meg azt is mondja a Biblia, hogy én fiam vagy te, én ma szültelek téged. Tehát úgy született valamikor az örökké valóságban, kezdete van. És hiába mondtam azt, hogy Mikeás könyvében az van írva, hogy az ő származása öröktől fogva van, de azt mondták, hogy itt a származásról van szó. Ha származik, akkor az örök szó az egy jelképes fogalom. És amikor az Isten világosságot gyújtott, és megértettem, hogy a Jézus születésére vonatkozó összes kijelentés, az a betlehemi születésére vonatkozó kijelentés. Nem az isteni létének a kezdetére. És ezt összerakva az igéket végül bizonyítani tudtam, akkor egy mázsás kő szakadt le a lelkemről. Mert az ellenség nem tudott megtéveszteni, nem tudott becsapni. Végre lelki vonatkozásba biztos talajra tudtam tenni a lábamat. És az Isten ezért adja az igét, hogy mi tanulmányozzuk. És akkor akár mikor jön az ellenség, hogy bennünket becsapjon, akkor mi mindig biztos talajon állunk. És nem tudja elérni, hogy engem a választottat meg tudjon téveszteni. Tudjátok, Máté evangélium a 24. fejezetében azt is mondja Jézus, hogy a szeretet sokakban meghidegül. És ez különösen az Isten iránti szeretet vonatkozásában nagyon fontos, hogy ez ne következzen be. Pedig sajnos Laodíciának éppen ez a problémája, hogy hűl a szeretetünk, lagymeleggé válik. És amikor hűl a szeretet, csak egy gyakorlati példával, hogy érzékeltessem, amikor egy házaspár között kezd kihűlni a szeretet, mi történik? Elidegenednek egymástól. Egyre kevésbé lesz fontos a másik számomra. Sőt, egyre inkább kritikus lesz számomra. Ahogy a szeretet hűl, úgy távolodnak egymástól. És ha az Istennel való kapcsolatunkban kezd hűlni a szeretet, akkor mi az Istentől távolodunk, az igétől távolodunk, nem foglalkozunk az igével. Ezért az Úr azt szeretné, hogy ez ne következzen be. Ettől szeretne megóvni bennünket, és azzal tud megóvni, ha mi engedünk annak a késztetésének, hogy az igével foglalkozzunk. Most a délelőtti szolgálatomban inkább a veszély oldalát szerettem volna felvázolni. Délután szeretnék foglalkozni azzal, hogy hogyan lehetünk biztonságba ezzel a veszéllyel szemben. Mit kell tennünk nekünk ahhoz, hogy védettek legyünk, hogy ne tudjon sátán becsapni, megtéveszteni. A Jóisten segítsen meg, hogy amikor az ige azt mondja nekünk, hogy az Úr szavával, hogy én elétek beadtam az életet meg a halált, az áldást és az átkot, de akkor az Úr mit mond még tovább? Válaszd azért az életet. Ugye? Válaszd azért az életet. Vagyis a döntés az rajtunk múlik. Én dönthetek. És segítsen a Jóisten, hogy jó döntést tudjunk mindig hozni minden élethelyzetben. Amen. Thank you. Istenünk, megköszönjük neked, hogy elcsendesedhetünk előtted, amikor a te igéddel megszólítottál bennünket, és a mi figyelmünket arra végveszélyre irányítod, ami az utolsó időben jön ránk, mint a te népedre. Úgy is, mint népre, és úgy is, mint egy-egy személyre. Urunk, segítsél, hogy a tőled adott prófétai szó, kinyilatkoztatás, az nálunk fogékony fülekre találjon. Halljuk meg az igény keresztül küldött üzenetedet. Értsük meg a te szándékodat. Értsük meg, hogy te meg akarsz védeni bennünket. Azt akarod, hogy biztonságban legyünk. Hogy védettek legyünk Sátán megtévesztéseivel, hazugságaival szemben. Ezért segítsél a te szent lelked által, hogy amit nekünk kell megtenni, azt tudjuk megtenni. Mindig tudjunk hivatkozni a te igédre, mint egy biztos pontra, mint egy tőled származó kinyilatkoztatásra, amelyben ott találjuk, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Add, Uram, hogy a bennünk lévő szeretet, az ne tudjon kihűlni. Mi szeressünk téged és a tőled származó isteni szót, az igét. És ez a szeretet tudjon arra késztetni, hogy minél többször, minél hosszabban legyünk kapcsolatban veled. Legyünk készek arra, hogy átprogramozzuk az életünket, és lemondjunk olyan dolgokról, amik hátráltatnak, akadályoztatnak ebben. Segítsél, Uram, hogy így veled közösségben tudjuk élni az életünket. Áld meg így a mi törekvésünket, és áldjál meg bennünket egyen-egyenként. Legyen rajtunk és velünk a te megtartó kegyelmed, Uram. Amen. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istenünk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.